Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Látomások című sorozatunkban. Jelenések könyvénél időzünk. Az első két vázlatproféciát és látomást végig tudtuk venni. Az első volt Jézus 7 levele, a második Jézusnak a 7 pecsétes látomásról szóló sorozata, és a mai alkalommal a témánk a 7 trombita szó. Hogyan is jön ebbe a képbe a 7 trombita szó? Először, mielőtt még felolvasnám, itt is lesz egy bevezető látomás, hogy láthatjuk mindegyik nagy látomás sorozatot egy bevezető látomás indít útjára, ezt így a besatírozott résszel jeleztem, a 7 levél előtt is van egy bevezető látomás, a 7 pecsét felnyitás előtt is van, és mielőtt megszólalna a 7 trombita szó, itt is van egy bevezető látomás. Mondom, mielőtt még ezt fellapoznánk, hogyan is jön a 7 levél és a 7 pecsét után a 7 trombita szó. Ugye a levelekben Jézus jellemzése volt 7 keresztény időszakról, 7 keresztény közösségről. Előttünk kitárult az egyháztörténelem panorámája 7 időszakában az elmúlt 2000 évet Jelenések könyve szerint Jézus Krisztus 7 időszakra bontotta fel. Egyes keresztény közösségek jöttek egymás után, Efézus, Szmirna, Pergámum, Tiatira, Szárdisz, Filadelfia, Laodicea, és ahogy ezek egy római hadiút mentén feküdtek itt a mai Törökország nyugati részén, a történelemben is egymás után így következtek ezek a keresztény korszakok, az ős kereszténység, az üldözések egyháza, a konstantinuszi fordulat, amikor a kereszténység döntő torzulást szenvedett a politikával való kapcsolatával, a középkor, amelynek ennek a torzulásnak volt a következménye, aztán jön a reformáció, jön a protestantizmus története, jön a 17.-18. században az utóreformációs mozgalmak, és jön a mikorunk, amelyről semmi jót nem mond Jézus a Laodicea üzenetben, csak egy reménysugár marad, hogy akiket szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg. Ezzel fejeződött be a 7 levél. Ennek a szempontja nyilvánvaló. A 7 pecsétes könyv felnyitása ez annyit adott hozzám, hogy a 7 pecsétről szóló látomás nem annyira keresztény közösségeknek a minőségét, vagy lelki állapotát helyezte előtérbe, hanem a jó és a rossz küzdelmének pillanatnyi állását a világtörténelemben. Tehát a 7 pecsétről szóló látomás bevezető látomása után, amikor Jézus feltörte az első pecsétet, akkor kijött egy fehér lovas, ez ugyanazt jelképezte, mint az első levél az őskereszténység tisztaságát. Aztán a második pecsét feltörésekor kijött egy vörös vagy tűzvörös lovas, ez az üldözések egyházának a jelképe volt. Ez jelképezte a második, negyedik század közötti véres keresztény üldözéseket. A harmadik pecsét felnyitásakor, ahogy várható is egyébként, mert a harmadik levél a Pergámum, a torzulás időszakát állította elénk, a harmadik pecsét felbontásakor egy fekete lovas jött ki, az a bukásnak, a gyásznak a jelképe, tehát a nagy kereszténység eltorzulása a római államhatalomba való beépülés során. Aztán utána a fehér, a vörös, a fekete után kijön ez a csúnya, genysárga színű lovas, a középkornak a jelképe, ugyanaz, mint a Tiatira a negyedik résznél itt a genysárga lovas, és utána jön az ötödik, hatodik pecsét, amelynél már nem jelentkeznek lovas látomások, viszont nagyon megrendítő, hogy a középkornak a vége volt a legborzalmasabb, és a 16.-17. század történelmét a Biblia vérzivatarosnak jövendölte meg előre, ez be is teljesedett. Aztán jön a hatodik pecsét időszak, amely már belenyúlik a mi modern korunkba, hiszen a hatodik pecsét felnyitásának, a látomásának a végén már a történelem is befejeződik, az ég, mint egy papírtekercs felgöngyölődik, és itt találkozunk egy új jellegzetességgel, ami a 7 levélnél még nem fordult elő. Van itt egy közbeékelt látomás a hatodik és a hetedik pecsét között, és ez a közbeékelt látomás az elpecsételésről szól. Vagyis azok, akik élve megérik Jézus második eljöveteit, ugye mindegyik látomássorozat Jézus második eljövetelénél ér véget, kérdőjelet tettem, napját és óráját nem tudjuk azért, Akik megérik élve Jézus második eljövetelét, vajon megállhatnak-e Jézus tekintete előtt, illetve kik fognak megállni Jézus tekintete előtt? Erről szól Jelenések könyve 7. fejezetében ez a közbeékelt látomás az elpecsételésről, és utána a 7. pecsét feltörése már lő nagy csendesség a mennybe, mint egy fél óráig, ilyen közel vezet bennünket a véghez. Most hát ez volt a 7 levél és a 7 pecsét, és most ezután hogyan csatlakozik ide a 7 trombita szó? A trombita és a trombita szó a Bibliában az ítéletnek és a figyelem felhívásnak a jelképe. Tehát ahol trombitáról olvasunk és trombita szóról, ott mindig valami történelmi ítéletről, az Isten által megengedett, sőt elrendelt történelmi ítéletről van szó. Gondoljunk például a zsidó nép történetéből arra az időszakra, amikor trombiták, harsonák szavára omlottak le Jerikó falai, a csodálatos esemény ugye a honfoglalás során az időszámításunk előtti 14. század fordulóján. A trombita szó látomás úgy kapcsolódik az előzőekhez, hogy Isten annál az időszaknál, amelynél a nagy kereszténység eltorzul, és ez most már világosan látjuk, ez a harmadik időszak. Ennél az időszaknál olyan történelmi csapásokat engedett meg ennek az időszaknak a hatására, a kereszténység felrázása szempontjából, amely csapásoknak az volt a hivatásuk, hogy nyilvánvalóan tanúsítsák, hogy Isten nincs azzal a fajta kereszténységgel, amely az evangéliumot, a Bibliát meghazudtolja, amely Isten igazságait nem hirdeti. Tehát itt egy megrendítő látomás sorozattal lesz ma este dolgunk, a Bibliának egyik legfélelmetesebb látomás sorozatával, ami azonban bepillantás enged a mi európai történelmünknek két legsötétebb időszakába, két csapásoktól leginkább meglátogatott időszakába, ahogy ezt majd látni fogjuk, az első 4 trombita szó az egyik nyomasztó időszakot vetíti elénk, az 5.-6. trombita szó pedig egy jóval elhúzódóbb, jóval hosszabb időszakot. Itt idői proféciákat is olvasunk, 150 évről 391 év és 15 napról ilyen döbbenetesen konkrét és precíz profétai kijelentések is váltakoznak majd Jelenések könyve 9. fejezetében. Ez a 7 trombita szóról szóló látomás a 8. fejezet 2. versétől indul el, és tart a 11. fejezetig, és ennek a látomás sorozatnak még az a különlegessége, hogy itt nem egy közbe vetett látomás lesz, hanem kettő. Ugye fönt a 7 levélnél nem volt közbevetett látomás, közbeékelt látomás, itt a 6. és a 7. pecsét között volt egy, ugye az elpecsételésről szóló, itt viszont a 10. fejezetben a végidő, a történelem végső idejének egyházának a születését szinte dramatikusan lejátsza előttünk a Szentírás. Jézus bemutatja ezt János apostolnak, hogy hogyan fog megszületni a történelemnek a végének az az egyháza, amely fel kell, hogy készítse az emberiséget Krisztus második eljövetelére, úgy, ahogy keresztelő János is a maga mozgalmával Jézus első eljövetelére felkészítette a zsidó népet. Ezután a közbevetett látomás után a 11. fejezet pedig a végső történelmi időnek egy döntő összefüggését fogja kinagyítani, ez lesz a mondom második közbeékelt látomás, ennek talán azt a nevet lehet adni, hogy az ateizmus születése. A Biblia rávilágít arra, hogy tömegméretekben hogyan is jöhetett létre az ateizmus éppen a 18., 19., 20. századokban, tehát amit mi az elmúlt 250 évben, mint ateista világkultúrát szoktunk számon tartani. És sokszor ezt olyan természetesnek vesszük, de nagyon gyakran nem kérdezünk rá az okokra, hogy például miért Európában született meg az ateizmus. Miért éppen a legkeresztényibb országnak nevezett Franciaországban született meg az ateizmus. Miért éppen a 18. századi felvilágosodás során született meg az ateizmus. Szóval ezekre az általunk sokszor elhanyagolt kérdésekre föl se szoktuk vetni ezeket a kérdéseket. A Biblia megadja a választ, és remélhetőleg ezt is, erről is majd egy kicsit tudunk beszélni. De most tartsunk sort, mert három nagy része van a mai előadásunknak. Először a bevezető látomást kell megértenünk, utána a két csapás sorozatot, az első négy trombitaszót és az ötödik, hatodik trombitaszót, és utána meg kell értenünk ezt a két közbeékelést, és nem utolsó sorban, de erre már nem lesz idő, a hetedik trombitaszónál meg kellene értenünk, de ez már a következő előadásra fog tartozni, a mikorunkról szóló döntő kijelentést, amit azonban azért hagyhatunk a következő előadásra, mert a Jelenések könyvének a tulajdonképpen a negyedik látomás sorozata nem más, mint ennek a hetedik trombitaszónak egy olyasfajta kinagyítása, amit itt így tudnék jelezni. Tehát lényegileg a hetedik trombitaszóról szóló látomást egy külön látomás sorozat fogja a 12. fejezettől, tehát itt befejezzük a 11. fejezetnél, a 12. fejezettől egészen a 19. fejezetig még részletesebben bemutatni. Döbbenetes ez a Jelenések könyve, mert négy részből áll, ahogy látjuk, a hét levélből, a hét pecsétből, a hét trombitaszóból, és itt ennek középpontjában a hét csapásról szóló látomással záródik. Ugye a hetes száma a Bibliának mindig a teljesség száma. Ez is érzékelteti, hogy Jézus első és második eljövetel között a teljes időszakot, ezt a teljes, csaknem 2000 éves időszakot szeretné bemutatni. Tehát most ugye nyilván vázlatosan tudom csak önök elé tárni ezt a látomássorozatot. Amikor itt körülbelül 11-12 éve tartottam a sorozatot, Jelenések könyvéről a 25 részes sorozatot, akkor csak ezekkel a látomássorozatokkal, ha jól emlékszem, 6-7-8 előadásban foglalkoztunk. Egyébként pedig, hát itt van a Jézus Krisztus apokalipszise és a korszakok nyomában című könyv, tehát ha valaki akar, versről versre is szembesülni tud ezekkel a látomásokkal. Nézzük akkor a bevezető látomást a 8. fejezet 2. versétől. És láttam azt a hét angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatott nékik hét trombita. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, arany töményezőt tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az aranyoltárra, mely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vette az angyal a töményezőt, és megtöltötte azt az oltárnak tüzével, és levetette a földre. És lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földindulások. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. Tehát ez a bevezető látomás. Nyilván aki ezt megérti, ezt a bevezető látomást, az fogja megérteni az egész ezutáni látomás sorozatot. Tehát mielőtt a hét angyal trombitált volna, Jézus Krisztust látja János apostol, ez a bizonyos erős angyal, akinek kezében töményező van, és az aranyoltárnál a szentek könyörgéseihez teszi a tömjént, és mint egy közben jár az Istennél, ez az ószövetségi szentély szolgálatnak egy döntő részét vetíti elénk. Ugye az ószövetségi templomban a közbenjárás oltára, a töményezés oltára a szentély és a szentek szentje között volt, és kifejezte azt, hogy ez az oltár elrendezés, hogy Isten és ember között valaki közvetítőnek kell lenni, aki képviseli az emberiség ügyét, és ez, mondom, ez az erős angyal, ez itt teljesen nyilvánvalóan az egyedüli közvetítőt jelképezi. Az első Timóteusi levél 2. fejezet 5. verse szerint az egyedüli közvetítő Isten és ember között Jézus Krisztus. Tehát ahogy Jézus Krisztus küzd az emberiségért, és küzd azokért, akik hozzáfordultak, és Jézus Krisztus fogja a töményezőt, és a töményhez teszi a szentek imádságait, a maga közbenjárása mellé a szentek imádságait, és állandó közbenjárás van az emberiség és az ember ügyében Isten előtt, Krisztus által. De ugye, ahogy János apostol látja ezt a jelenetet, egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy amikor megtölti a töményezőt, és a tömjén füst felmegy, akkor azt olvastam az ötödik versben, hogy hirtelen leveti a földre a töménezőt. Tehát megszűnik a közbenjárás. Ugye, ha megszűnik a közbenjárás, mit akar ezzel kifejezni ugye a profécia, hogy Jézus Krisztus a bűn bejövetele óta, mióta világunkban bűn van, azóta közben jár az emberiségért, és ahogy eljött a földre, és végrehajtotta a megváltói szolgálatát, és meghalt, és a mennybe ment, utána is folytatódik tovább a közbenjárása, de a közbenjárás egyszer véget ér, itt a történelem végén, közvetlenül a második eljövetel előtt megszakad a kegyelem ideje, és Jézus nem jár már tovább közben az emberért, és a hét csapás tulajdonképpen nem lesz más, mint annak a kivetítése, hogy milyen lesz egy olyan világ, ahol Jézus nem jár közbe az emberiségért. Ugye mi ezt nem is szoktuk így elképzelni, hogy ma a világban annyi sok feszültség és annyi sok gonoszság van, de mi lenne akkor, hogyha nem érvényesülne Jézus közbenjárása és fékező ereje, az angyalok fékező ereje? A Biblia így mutatja be előttünk, hogy egyszer ez a közbenjárás ez teljesen meg fog szakadni, de közben a történelemnek bizonyos időszakaiban is szünetel egy olyan közösségért, egy olyan egyházért a közbenjárás, amely nem teljesíti Krisztusnak a parancsolatait, Krisztusnak a tanításait. Tehát ez a bevezető látomás, ahogy miközben leveti a töménezőt a földre Krisztus, és a hét angyal készül a trombitáláshoz, nagyon elevenen vetíti elénk, hogy a történelemben nagyon sok olyan időszak lesz, amiről még az emberek, még az ateista emberek is azt mondják, hogy mi lesz most a világból, mert hát úgy tűnik, hogy ezért a világért már senki nem áll jót, és senki nem jár közben. Igen, ez az érzés nagyon helytálló. Ahogy a trombiták megharsannak, meg fogjuk látni, hogy milyen történelmi eseményekkel lehet azonosítani ezeket a trombita szókat, ahol a közbenjárás szünetelni fog, míg a történelem végén a közbenjárás teljesen el fog halni. De vannak a történelemben időszakok, amikor Krisztus nem tud közbenjárni, nem tudja megvallani a keresztényeket magáénak, hiszen a keresztények nem azt teszik, amit ő mondott. Jézus ezt világosan mondta a földi élete során, hogy aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom a mennyei atyám előtt, de aki szégyel engem az emberek előtt, én is szégyelni fogom a mennyei atyám előtt. Tehát Jézusnak a közbenjárása és képviselete, hogy a mennyei atyánál képviselje az övéit, az nem automatikus, hogyha az övéi nem képviselik azt, amit ő örökül hagyott, tehát hogyha nem az evangéliumot hirdetik a keresztények, és ha nem azt a tevékenységet folytatják, amit Jézus megszabott, akkor Jézus sem tudja egy bizonyos idő után az ilyesfajta kereszténységet képviselni. És most, ahogy megszólalnak ezek a trombiták, tehát ennyit röviden a bevezető látomásról, meg fogjuk látni, hogy az első négy trombita szó rendkívül rövid látomást fog takarni, de ennek ellenére pontosan tudjuk azonosítani, hogy milyen történelmi korszakról van szó. Hát először is, hogyha a logikát már értjük, akkor láthatjuk, hogy ez nem lehet az első, második, harmadik időszakban, hiszen akkor Isten mindenféleképp támogatta a kereszténységet az őskereszténység időszakában is, az üldözések idején is, az átmeneti korszakban is fej-fej mellett ment a harc, hogy mi lesz a kereszténységből. Itt a negyedik korszak erején, amikor eldőlt az, hogy a kereszténység nem azt teszi, amiért Krisztus kiválasztotta, legalábbis a nagy kereszténység, csak egy elenyészen kis maradék réteg maradt meg Krisztus képviseletében. Ugye ezt így szoktam mondani, hogy a kereszténység nagy része hatalmi és politikai kereszténységé vált, és egy kis része maradt meg egy evangéliumi, bibliai kereszténységnek. Tehát nyilvánvaló itt a negyedik időszak elejére, tehát így is rajzoltam fel a táblára, várhatók ezek a csapások, amelyeket az egyes trombitaszók megjelölnek. Olvasom az első csapást, a hetedik vers, tehát egy vers, mindegyiknél egy vers, egy trombitaszó és egy csapás. Az első angyal azért trombitált, és lőni égeső és tűz, vérrel elegy, és vettetett a földre. És a földnek harmadrésze megégett, az élő fáknak harmadrésze megégett, és minden zöldelő fű megégett. Ez egy nagyon rövid bemutatás, de azért kiválaszthatunk néhány jellegzetes momentumot. Amikor az első angyal trombitált, azt mondja, hogy jégeső, tűz és vér, ezt látja maga előtt. Tehát ezt a három dolgot kell valahogy a történelemben azonosítanunk, hogy a jégeső nyilván egy téli időszakot jelent, a tűz az, az felperzselést, felgyújtást, pusztítást, a vér az pedig vérengzést, tehát gyilkolásokat. Tehát valami olyan történelmi pillanatot kell itt elkapnunk, és ha már ugye itt a századoknál vagyunk, akkor ezt nyugodtan be is lehet azonosítani, hogy itt az 5. század elejével vagyunk itt párhuzamban, hogy az 5. század elején, amikor már bekövetkezett a kereszténységnek ez az eltorzulás, ugye ez a 4. században, 313-ban indult el a nagy konstantinuszi fordulat a milánói türelmi rendelettel, akkor alig több mint egy évszázad után valóban a kereszténységet nagyon súlyos csapások kezdik érni, épp az 5. század elején, és ezek a súlyos csapások a népvándorláskori hordáknak az Európára zúdulásai. Az első nagy népvándorláskori nép, hát ezen a térképen éppen nem is nagyon tudom mutatni, hogy itt Ázsiából kijönnek, és itt a részben a Balkánon, részben pedig Kelet-Közép-Európán átkelnek az Alpokon, és az akkori kereszténység székhelye Róma felé vonulnak, és éppen az Alpokon, a téli Alpokon való átkelés. És ahogy északról délre zúdulnak, és fölperzselik itt a mai Észak-Olaszországot, és az egész római birodalmat, ugye, ami ekkor még ugye 476-ban dől meg a római birodalom, tehát még van egy több mint fél évszázadunk, de ez az a római birodalom, ami már a kereszténységet, egy pogány római birodalom a kereszténységet magába építi, tehát a kereszténység a pogány hatalommal vállal közösséget. Tehát mondom, ez a 4.-5. század egy félelmetes időszak Európa történelmében. Tehát vajon melyik lehetett ez a népvándorláskori nép, amely télvíz idején átkel az Alpokon, lefelé jön, fosztogat, felperzseli a városokat, kardélre hányja a lakosságot, utána lehet nézni bármelyik kora középkori történeti műben, a gótoknak az inváziójáról van szó, azokéről a gótokéről, akik meglepetésszerűen oly sok vándorlás és letelepedési szándék meghiúsulása után a birodalom székhelye felé vonulnak, és mondom, itt a kulcs mozzanat, hogy télvíz idején valami iszonyú öldöklés következtében jutnak el Rómáig. Ezt majd a vetítés során fogom dokumentálni, úgyhogy többet erről jelen pillanatban, hogy tudjak előre hadni, nem is szeretnék szólni. Nézzük meg a második angyal trombitálását. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vettetett a tengerbe, és a tengernek harmadrésze vérré lőn. És meghalt a tengerben lévő teremtett állatoknak harmadrésze, melyekben élet volt, és a hajóknak harmadrésze elveszett. Itt is figyeljük meg ennél a nagyon rövid látomásnál, mi a kulcsmozzanat. Ugye az előbbinél az volt, hogy jégeső, tűz, vér. Itt állandóan a tengert emlegeti. A tenger vérré lett, a hajók elvesztek, tehát itt bizonyos olyan népvándorláskori népet kell keresnünk, amely a tengeri flottáját veri szét Rómának, és ezt a népvándorláskori népet egy évtizeden belül megtaláljuk. Azért is jelöltem így nagyon ritkásan, tehát hogy ezek nagyon egymás után gyors csapások voltak. A gót invázió után jött egy olyan invázió, amely mind a mai napig közmondásos, a magyar nyelvben is az. Az a népvándorláskori nép, amely átkel fél Európán és elérkezik Spanyolországhoz, Spanyolországban, Andalúziában kitanulja a hajókészítés mesterségét, és utána Rómának így nyugati irányból fordul neki, tehát itt látjuk, itt lenne Spanyolország, és tengeri hadakkal veri szét Rómát, akár Kartágó felől, akár Spanyolország felől érkezve, ez a legendás és közmondásos, bár maga ez a kifejezés, hogy vandalizmus, ez csak a 18. századtól fogva él, itt a nagy francia forradalom idején használta egy francia főpap, aki az történelmi szörnyűségek és pusztítások jelzésére ezt a kifejezést kitalált, hogy vandalizmus, a vandálokról találta ki. Tehát a gót invázió után jön a vandál invázió. Az egyik a 410-es években, a következő a 420-as, 30-as években. Egymást érik, szinte minden évtized hoz egy rettentő nagy világ égést. De nézzük a harmadik angyal trombitálását. A harmadik angyal is trombitált, és leesett az égről egy nagy csillag, égve, mint egy fákja, és esett a folyóvizeknek harmad részére és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig Üröm. Változott azért a folyóvizek harmad része ürömmé, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűké lettek. Itt is a harmadik csapásnál meg kell ragadnunk a fő mozzanatot. Állandóan folyóvizet emleget. Tehát egy olyan népvándorláskori népet kell találnunk, itt keletről jöve a folyók mellett húzódik be Európa belsejébe. Megint a térképen nem tudom mutatni, de hát itt is a mi nagy folyónk a Duna, vagy még nyugatabbra ugye a Rajna, ugye Európa, Közép-Európa nagy folyói, és az a népvándorláskori nép, amely a nagy arányú lótenyésztése miatt, és alapvetően a lovas harcmodora miatt egyébként is ugye igényelte a sok vizet, és az a bizonyos személy, aki ezt a népvándorláskori népet összefogja, ugye az égről egy nagy csillag esett le, ugye a Bibliában a hulló csillag mindig a démoni személyiségeknek a jelképe. Itt kell találnunk egy démoni személyiséget, ami egy néptörzset összeforraszt, ami jön le, húzódik a folyók mentén, és egészen eljut, ahogy majd látjuk a vetítés során, eljut szintén Rómáig. Hát ezek a hunok voltak, és a hunoknak a, hát mi általunk nagyon is ismert legendás, és hát Isten ostorának mondott, itt a Biblia nem Isten ostorának mondja, hanem egy démoni jelenségnek, egy hulló csillagnak mondja, ugye Attila a hunoknak a vezére. És már rögtön jön a negyedik trombita szó. A negyedik angyal is trombitált, és megveretett a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az éjszaka hasonlóképpen. És láttam és hallottam az égnek közepette egy angyalt repülni, aki ezt mondta nagy szóval: jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Megint csak a negyedik csapásnál mi a jellegzetesség? Az, hogy minden elsötétül, nap, hol, csillagok. A harmadrész kifejezés egyébként, ami a Bibliának Zakariás könyve óta nagyon elterjedt kifejezésmódja, nagyon sokszor találkozunk ezzel a Bibliában, a harmadrész mindig annyit jelent, hogy egy nagyon tetemes számról van szó, de nem a nagy részről. Tehát, hogy a földkerekségnek bizonyos területeit érintik ezek a csapások, tehát érinti a jég, tűz, vér, érinti a tengeri háborúság, érinti a folyóvizek mentén való előrehaladás, érinti most a nap-hold elsötétülése is, de csak a földkerekség egy bizonyos pontján, tehát egy bizonyos nagy területén érvényesülnek ezek a csapások. Hát magyarul itt Európáról van szó, közelebbről, Közép- és Dél-Európáról van szó, a rómaivá vált kereszténység központjáról van szó, mert a Róma központú kereszténységre zúdulnak ezek a csapások. Vajon mi lehet ez a negyedik elsötétülés? Hát ez szó szerint, ahogy az akkori krónikások is feljegyezték, Ammianus Marcellinus vagy Jeromos a bibliafordító, akkor sötétült el a római birodalom ege, és ezáltal ne felejtsük el, 476-ban nem csak római birodalomról beszélünk, akkor már a kereszténység államvallási helyzetben van. Tehát nem csak a római birodalmat érik ezek a csapások, hanem a keresztényesített római birodalmat. 476-ban döntik meg a germánok, tehát a negyedik csapássorozat, a germán csapássorozat, amiről a korabeli szemtanúk is azt írták, hogy mindenki azt hitte, hogy vége van a világnak. Rómát felperzselni, Rómát kifosztani. Rómában a hajdankor, ugye a császári időszakban 1 milliós Rómából marad egy 20 000-es kis város. Mindenki azt írja a negyedik, illetve 5. század krónikai írói közül, hogy mindenki azt hitte, hogy vége van a világnak, hiszen Róma örök. Rómát öröknek tartották, és hát Rómának vége van, germánok ledöntik az utolsó római császárt, ugye a trónjáról, a népvándorláskori népek Európát teljesen a kezükbe kaparintották. Hát mi lesz így a világból? Ma, amikor a mai világ nagyon fejlett és túl technicizált világában is annyit félnek a terrorizmustól, vagy nem tudom én, arab vagy iszlám veszedelemtől, ugye el tudjuk képzelni, hogy abban az időszakban a több mint 6-700 éve fennálló Róma, és a maga alapítását 752-től időszámításunk előtt 752-től számító Róma 476-ban már csaknem 1200 éves múltra tekint vissza. Tehát a császárkortól számítva 5-600 év, de az egész Róma történelme 1200 év. Hát mi, amikor átéltük a Szovjetuniónak az összeroppanását, ami alig 70 éves képződmény volt, akkor is nagyon sok embernek, legalábbis azokban a tagköztársaságokban az volt az érzése, hogy itt valami nagyon rettenetes dolog történik, pedig ott 70 évi nagy birodalom omlott össze, tehát 1200 év. Tehát azért ezt gondoljuk el, hogy ezek a népvándorlás kori csapások, ezek nem voltak akármik. Nagyon sok gondolkodó ember úgy gondolta, hogy lényegileg itt a világnak valami olyan súlyos végső krízise köszönt be, ez egy végső válság, és maga a Biblia fordító Jeromos, a Vulgáta fordítója azt írta, hogy hát ő úgy gondolja, hogy ha Róma megdől, akkor már vége van a világnak. Tehát iszonyatos időszakok voltak ezek. De a Biblia rávilágít arra, hogy Isten ezt nem véletlenül engedte meg, mert Isten és közelebbről maga Jézus Krisztus nem tudott azonosulást vállalni azzal a kereszténységgel, ami az ő tanításait nem képviselte, hanem az evangéliumi bibliai kereszténység egyre inkább egy politikai és egy hatalmi kereszténységé kezdett válni Róma központtal, tehát az ókori Róma átlényegült ugye egy egyházi Róma központtá, és ebben az időszakban, az 5. században sorozatban érik a csapások ugye a római birodalmat. Ezek után úgy tűnik, hogy egy kis szünet következik, és János apostol azt látja, hogy az égnek közepén egy angyal repül, aki azt mondja nagy szóval, hogy most ez a négy csapás egymás után beteljesedett, de jaj, jaj, jaj a föld lakosainak, a három angyal trombitájának többi szavai miatt, akik ezután még trombitálni fognak, mert ne felejtsük el, még hátra van az 5., a 6. és a 7. trombita szó, illetve csapás, amit ettől a pillanattól fogva a Biblia jajnak nevez. Tehát az 5. trombita szó az első jaj, a 6. trombita szó a második jaj, és a 7. trombita szó a 3. jaj, amivel azt érzékelteti, hogy haladunk előre a történetben, egyre kegyetlenebb csapások várhatók, és az egyre kegyetlenebb csapások, megint csak Európára zúduló egyre kegyetlenebb csapások, a gyors első négy trombita szó után egy sokkal lassúbb 5. és 6. trombita szóban fognak testet ölteni, és meg fogjuk látni, hogy a Biblia lényegileg Európa történelmét két döntő csapás sorozat mentén ragadja meg. Az elsőn túl vagyunk az 5. századdal, mondom, egy kis szünet következik, egy viszonylag nyugalmasabb 6.-7. század, de a Jelenések könyve 9. fejezetében az 5. angyal trombitálásánál ezt olvassuk. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kutyán a kulcsa. Megnyitotta azért a mélységnek kutyát, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodott a nap és a levegőjég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondatott nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt és semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adatott azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt. És kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sásháknak formája pedig hasonló volt a viadalra felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az orcáik olyanok voltak, mint az emberek orcái. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak. És olyan mellvértjeik voltak, mint a vasmellvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan, mint a viadalra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És skorpiókhoz hasonló farkuk volt, és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig. Királyokul pedig a mélység angyala volt felettük, annak a neve zsidóul Abbadón, görögül pedig Apollión, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlt, íme ezután még 2 jaj következik. Ismét egy démoni történelmi személyiséget kell megismernünk. Ugye említettem, hogy a 3. trombita szónál is leesett egy csillag, de ott a folyóvizek mellé esett le a csillag, ugye a hunok Attilájával azonosítottuk. Itt az 5. trombita szó hogy kezdődik? Hogy egy csillag leesik, és ahogy leesik a földre, a mélység kutyának a kulcsát feloldja, mint egy kireteszeli, és a mélységből özönlik elő valami sáskához hasonló óriási rajzás, ami behomályosítja, befelhősíti az egész földet, és száguldó hadseregek képét látja. János apostol itt színeket mond, lovakat, emberek formáját, stb. Jelöli meg. Hol találunk egy olyan történelmi személyiségre, ugye a hullócsillag, mondom, egy démoni történelmi személyiség jelképe mindig kivétel nélkül a Bibliában, amely valami démoni erők mozgását képes egyedül szabályozni, démoni erőket szabadít fel. Azért mondom, hogy démoni erőket, mert a mélység a Bibliában mindig a démonok lakhelye. Ugye Jézus is a gadarénusokból, amikor kiűzi az ördögöket, nem akarnak a mélységbe menni, ezért űzi a disznó nyájba őket, stb. Tehát a mélység a Bibliában mindig az ördögi világnak, sátán és démonainak a lakhelye. Tehát egy olyan történelmi személyiség, aki különleges démoni erőket szabadít fel, és kovácsol össze. És ezek a démoni erők megint csak rázódulnak Európára, mint a sáskaraj, óriási hadseregekkel, és meg is adja, hogy 5 hónapig, kétszer mondja, hogy 5 hónapig lesz ez az invázió. Ugye az 5 hónap az 5x30 nap, és a proféciákban a napok éveket jelentenek, ezért írtam ide, hogy 150 év. Tehát kétszer mondja, hogy 150 évig fogják kínozni úgy az embereket, nyilván ahonnan jönnek, onnan 150 évig, hogy aztán utána majd haladjanak előre. Aki Európa történelmét vizsgálja, az nagyon jól tudhatja, hogy a népvándorláskori csapások után, hogy Európa történelme lényegileg tisztázódik, hogy itt a népvándorláskori népek átveszik a hatalmat és nemzetállamokat fejlesztenek ki, kialakul Európának az arculata, ugye honfoglalások, nemzetállam alapítások következtében, de már a 7.-8. században Európa ege újra elsötétedik. Már a 7.-8. században. Megjelenik egy újabb ellenség, dél-keleti irányból. Először itt Afrikának északi részén eljut Spanyolországig, át kell Európába, létrehozza a mór kultúrát, megtámadja Franciaországot. Ugye Martel Károly Poitiénál veri őket vissza, 732-ben van a poitiéi csata, de aztán utána ez az ellenség visszatér, és akkor, ha nem tudott délnyugati irányból, most délkeleti irányból kezd vonulni Európa felé, és Európa történelmét, mondom, a 7.-8. századtól hirtelenül beárnyékolja egy óriási hatalomnak az inváziója, ami ugye, hát tudjuk, hogy a 600-as években egy hirtelen jött egyesítés, ugye az arab törzseknek hirtelen jött egyesítése az iszlám égisze alatt. Tehát egy olyan vallás égisze alatt, ami mind a mai napig a legtöbb fejtörést okozza, már hát azoknak, akik törik a fejüket, persze, mert akik nem törik a fejüket, az minden vallásra azt mondják, hogy milyen szépek a vallások, milyen jók, milyen szépen beszélnek a szeretetről. De azt hiszem, hogy az egyik legkülönösebb vallás az iszlám vallás, ami egyrészt áll az arab törzsek pogány hagyományából, másrészt áll az Ótestamentumból, tehát egy átvett zsidó vallásból, harmadrészt áll a kereszténységből. Három vallásból gyúrt össze ez a történelmi személyiség egy negyediket, ez az iszlám. Tehát még egyszer mondom, arab pogány törzsi hiedelmek és babonák összessége, a zsidókkal való érintkezés során az Ótestamentumból egyoldalulag és önkényesen kiszakított részek, amiket átvettek, és hát a kereszténységgel is megismerkedtek úgy, ahogy három vallásból egy negyedik vallást csinálni nem kis dolog, félelmetes dolog. Ha valaki elolvassa a Koránt, mert hiszen egyik vallás se minősítsünk a történelmi útja szerint, mert az ilyen minősítésben nyilván a kereszténység is rosszul jár, de hát ezt maga a Biblia mondja, hogy a történelmi kereszténységről is annyi rosszat el lehet mondani már a IV. Századtól fogva, amennyi csak belefér a történelmi krónikákba. Na de hát az iszlám, ami gyökerében már, ha Koránt valaki elolvassa, lényegileg egy erőszakon alapuló vallás. A lelkiismeret diktatúráján alapuló vallás. És ezt valaki egy olyan fanatizmussal egyesíti, ami a dzsihád eszméjében, a hódítás, a szent háború eszméjében ölt testet, és ami, ahogy nem véletlenül mondja a profécia, hogy a füvet azt ne bántsátok, az embereket bántsátok, akiken nincs az Istennek a pecséte. Ugye az iszlámnak nagyon sok pozitív vonása van, például, hogy Magyarországon is a fürdő kultúrát, meg a vizek szeretetét meghonosították, meg egyáltalán a természet szeretetet és természet szemléletet, gondoljanak az arab orvosokra, az arab természettudósokra a középkorban, azért egy Averroes-től, egy Avicennától és másoktól tanulnak az európai tudósok is, de az iszlámnak a lényege, amelyet most még csak az arab törzsek képviselnek, a lényege a hódítás, a lényege a kényszer, a lényege az erőszak. Itt a Biblia sáskákhoz, skorpiókhoz, fullánkokhoz és olyan dolgokhoz hasonlítja őket, amelyek belejükben démoni dolgok, hiszen a 11. versben azt mondja, hogy királyukul pedig a mélység angyala volt felettük, annak neve zsidól Abbadon, görögül pedig Apollyon, azaz vesztő a neve. Ezek sátáni elnevezések. Sátán azt tudja adni önmagából, amivé ő is vált, az erőszakot. Sátán a hazugság és az erőszak keveréke. Ez az ő jelleme. Ha valakit vagy valamely népet fanatizálni tud, akkor azoknak az embereknek és népeknek az ábrázatán is kiütköznek ezek a démoni jellemvonások. És a Biblia nem csak egy csapást szán erre, hanem a következő, a 6. trombita szónál jön az újabb csapás. Tudnék, az iszlám történetében az arab törzsek egységesülése, tehát Mohamed arab törzsek egységesülése után valóban a második nagy mérföldkő akkor következik be, amikor egy Ázsiából jövő nép, egy bizonyos türk nép, a törökök szintén felveszik az iszlámot. Abban a pillanatban, amikor a törökök felveszik az iszlámot, és egyesülnek az arabokkal, lényegileg az időszámításunk szerinti 13. századtól fogva a világ akkori nagyhatalmává az iszlám arab-török nagyhatalom lép elő. És ennek a Biblia megadja a teljhatalmának az idejét is, először egy 150 éves, utána egy 391 éves, de a történelemben ez már fogható dátumok, mert ez már egy olyan 505,5 évszázaddal azonos. Az első pillanat, amikor kezdődik ennek a teljhatalomnak az ideje, amikor elkezdik kínozni, ezt is pontosan tudjuk azonosítani, hogy mit ért ezen a Biblia a 150 év kezdetén, amikor elkezdik kínozni Európát. Mert ne tessenek elfelejteni, hogy 476-ban a nyugat-római birodalom megbukik. A nyugat-római birodalom területén létrejönnek a mai értelmelt európai államok, tehát Frankon, Spanyolország, Olasz, Itália, stb. De Európának a keleti része még fent áll, hiszen Bizánc vagy Konstantinápoly csak nem 1000 évvel túléli Rómát. 476-ban bukik el Róma, Konstantinápoly viszont csak 1453-ban. Tehát ez majdnem 1000 év. Európának a keleti része még tartja magát. Na de amikor az iszlám nem tud dél-nyugat felől Európára törni, akkor elkezdi a dél-kelet felől való közeledését, és az első nagyhatású csata, amelyben ők megverik a bizánci császárságnak, tehát a kelet-római császárságnak a csapatait, az úgynevezett Nikomédia, itt ki is van írva még az én térképemen is, Nikomédia, vagy Báfeumi csata, egészen pontosan 1299-ben történik. 99-es, ha hozzáadjuk a 150 évet, akkor kijön 1449, most kell ellenőrizni, tehát 1299-hez 100 az 1399, meg 50 az 1449. Itt vagyunk egy karnyújtásnyira már Konstantinápoly elestétől, de miért a Biblia miért ezt a dátumot adja meg? Azért, mert 1449-ig, 150 évig nem foglalják el az arabok Európát, Európa kapuját, Bizáncot, hanem mint a macska az egérrel játszanak a kelet-római birodalommal, kifárasztják és kikészítik Európa keleti kapuját, és 1449-ben már erőfölényük tudatában ők nevezik ki a kelet-római császárt, hogy aztán már 1453-ban be is vegyék Konstantinápolyt, és attól a pillanattól fogva átkeljenek a Balkánra. Ugye a többi már a magyar történelmből is ismert, ugye a Mohácsi vész, a mi 150 éves időszakunk, csak nem 150 éves időszakunk, de a Biblia azt mondja, hogy az arabokhoz társult törökökkel megerősített iszlám időszaka az Európa történelmében még 391 évig, egészen pontosan, hogyha hozzáadjuk a 391 évet, akkor megkapjuk 1840-et, és az 1840-ben pedig, mivel ez 391 év és 15 napos proféciánk lesz, ahogy mindjárt olvasom a következő 6. csapásnál, egy döbbenetes dolgot kapunk meg, az arab iszlám, az ottomán birodalommal felfejlesztett arab iszlám világhatalom végső történelmi napját, amikor leáldozik az iszlámnak a teljhatalma. Ma nem kell félni, mondja a Biblia, az iszlámtól, akkor sem, hogyha terrorizmustól hemzseg a világ. Az iszlámnak most már világtörténelmi meghatározó tényező ereje nincsen. Amikor lejár ez a profécia, mindjárt olvasom és pontosan látni fogjuk, hogy mikor jár le, attól a pillanattól fogva a Bibliát nem ismerő világi történelem könyvek is nem véletlenül tárgyalják így az iszlám történelmét, hogy ettől az időponttól, 1840 nyarától nevezhetjük az oszmán birodalmat, vagy ottomán birodalmat, ami ezután meggyengül kelet-beteg emberének, és ezután néhány évtizeddel az első világháború után, Trianon után nem csak Magyarországot darabolták fel, ne tessenek elfelejteni, hanem létrejött a mai értelmet köztársaság alapú Törökország is. Lényegileg az iszlám leköszön a világot meghatározó szerepéről. Az iszlám, hogy úgy mondjam, egy történelmi fenyíték volt a történelemben, ugyanaz, mint a népvándorlás kori népek, egészen hosszúra elnyúló történelmi fenyíték. Ezt már csak abból is láthatjuk, hogy itt egy-egy vers tárgyalta az egyes csapásokat, itt pedig egy egész fejezet, 7-8 vers tárgyalja ezeket a trombitaszókat, de olvasom, a 6. angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az aranyoltárnak 4 szarvától, mely az Isten előtt van, mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita volt. Oldd el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a 4 angyal, aki el volt készítve az órára, a napra, a hónapra és az esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét. Itt megállok, ez a 15. versnél mondom, hogy ez 391 évvel azonos, mert tessenek megfigyelni. Azt mondja, hogy ez a hatalom el volt készítve egyesztendőre, az egyesztendő 360 nap a bibliai időszámítás szerint. Egyesztendő, egy hónap, az egy hónap 30 nap, tehát akkor egészen pontosan van nekünk 360 nap, van még egy 30 napunk, egy hónapra volt elkészítve, egy napra, tehát van akkor egy napunk, ez 360 meg 30, 390 meg egy, 391, és azt mondja, hogy még egy órára. Az egy óra ugye a napnak 24 része, a 360 napos évnek a 24 része viszont 15 nap. 15 nap. 360 osztva 24, az 15. Ezáltal a Biblia itt egy olyan proféciát mond ki, ami már a modern korunkba beleérő profécia. Ugye a modern korunkban azért elvárjuk már a napokra való időzítést. Most is úgy beszélünk róla, hogy 2001. szeptember 11-én ugye mi történt. Nem azt mondjuk, hogy 2001. őszén mi történt. A mai kor embere azért szereti a konkrét és pontos idői kijelentéseket, a Biblia is a mai kor emberének a nyelvén fogalmaz, és azt mondja, hogy az Isten előre napra megmondja, hogy mi fog akkor történni. Nem azért, mert az Isten akarna valamit, az Isten semmi rosszat nem akar, az Isten csak jót akar, de az Isten látja előre, hogy az emberek mi minden rosszat akarnak, és azt is látja előre, hogy hogy fogják véghez vinni. Ezért az Isten, ha kell, akkor órára pontosan is megmondja a jövőt. De hát a Bibliában ez az a profécia, ahol napra pontosan megmondta Isten, hogy számítsunk hozzá ehhez a történelmi időponthoz, aminél az az érdekesség, hogy a báfeumi vagy nikomédiai csatának a pontos időpontját is tudjuk, ez 1299. 7. hó 27-én volt. Ha ehhez hozzászámítjuk a 150 évet és a 395 napot, akkor megkapjuk 1840. augusztus 11-ét, mint egész pontos történelmi dátumot, amelynél mindenki ellenőrizheti, hogy mi történt ezen a napon, tehát ez már egy modern, alig több mint 160 évvel mögöttünk járó időpont. Ekkor szüntették meg a nyugati nagyhatalmak, ugye, mert tudjuk jól, hogy ugye a napóleoni háborúk után lényegileg Nyugat a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy csak nem fogunk ilyesmit engedni, mint ez a napóleon itt csinált. Itt négy nagyhatalom szabja meg a világot a napóleoni háborúk után, ugye az egyik Anglia, a másik Franciaország, a harmadik Oroszország, és hát a negyedik, ugye célszerűség jegyében, ha engedik, ha nem, vagy általában nem engedték, ugye ez Németország és a Németországgal kapcsolatos osztrák-magyar monarchia. Ekkor Franciaország és Anglia ezen a napon nyilvánították ki azt a döntésüket, aminek nyomán az akkori legerősebb iszlám államot, az akkori oszmán birodalmat, amely éppenséggel vitába kerekedett a konstantinápolyi központú oszmán birodalom, vitába kerekedett a kairói pasával, a két iszlám félnek a háborúját úgy döntötték el a nyugati nagyhatalmak, hogy lényegileg az ottomán birodalmat lefegyverezték, gyámság alá helyezték, tehát Törökországot ettől a pillanattól fogva mondjuk kelet beteg emberének. Ez így szerepel általában Bibliát nem ismerő vagy el nem ismerő történelmi fejezet címekben is. A Bibliát előre megmondja, hogy az iszlámnak a történelmi szerepeit lejár. Ugye ezért szoktam azt mondani már 12 évvel ezelőtt, vagy 13 évvel ezelőtt az első öbölháború idején, hogy aki a Bibliára hallgat, a Biblia szerint az iszlámnak most nincs történelmi formáló szerepe. Tehát az iszlámot ma kikiáltani a világ legveszedelmesebb hatalmának vagy erejének. Jól lehet, tudjuk, hogy az iszlám államok lakossága Marokkótól Indonéziáig körülbelül több mint 1 milliárd, tehát számszerűleg nagyon nagy az iszlám tábora. Itt se túlnyomó, ugye, mert 6,3 milliárd ember él ma a Földünkön, azért 1 milliárd az nem kis mennyiség. Mert hogyha meggondoljuk azt, hogy az iszlám államokban legalább 50%-os az írástudatlanság, hogy ezek műállamok, hát a nyugati államok hozták létre, ugye, 19. században, erőegyensúlypolitika, 20. században, a két világháború után, tehát Irakot is, hát ki hozta létre ezt a szerencsétlen Irakot? Hát ilyen nem volt a történelem, hogy Irak, persze olyan se volt, hogy Csehszlovákia, meg olyan se volt, hogy Jugoszlávia. Kik hoztak, kik voltak azok az okos emberek, akik ezeket a borzalmas állam alakulatokat létrehozták? Hát az angolok voltak, és ezek a nagyon okos emberek, akik ilyen államalakulatokat létrehoztak, amelyek mint a szappan buborékok mentek szét a történelemben, mert ezek nem összetartható államalakulatok, ma sem összetarthatók, és a Biblia szerint tehát az iszlámtól nincs mit félni. Az iszlámnak az összes rugódozása, a terrorizmus, hogy az olaj a kézben már, tehát tulajdonképpen az olaj sincs a kézben már rég, a nyugatiak kezében van. Ez csak porhintés az embereknek a szemébe. Lényegileg a Biblia itt napra pontosan megjövendölte előre, hogy az Európát ért csapássorozatok második hullámában, második nagyon elhúzódó hullámában a 19. század 40-es évei elejéig van az iszlámnak történelem meghatározó szerepe. Azután az iszlámról ne beszéljünk, az arab-iszlám török koalícióról ne beszéljünk, mert világot meghatározó szerepe nincs. Világot meghatározó szerepe egészen más hatalmaknak van, amelyek persze nagyon szeretnének olyan fényben tündökölni, hogy ó, hát ők nem is akarják ezt a világot egy kézben tartani, és nem is akarják irányítani, de itt ismét szembe fogunk majd találkozni, nem a mai alkalommal, a következő előadáson azzal, hogy a Biblia itt is rámutat, hogy melyik hatalomtól van okunk félni, és nem csak a jelenben, hanem még inkább a jövőben. Ez a Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében megjövendőlt Amerikai Egyesült Államok. Az Egyesült Államokkal foglalkozó jövendőlésekre 4 hét múlva fogunk sort keríteni. Na de hadd olvassam tovább. Megadja ezt a 391 éves jövendőlést, amikor lejár az iszlámnak a teljhatalma, és a lovas seregek száma 2 10 000-szer 10 000 volt, hallottam a számukat. És így láttam a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknél tűzből, jácintból és kénkőből való melvértjeik voltak, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, füst és kénkő jött ki. E háromtól öletett meg az emberek harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a kénkőtől, amely azoknak a szájából jött ki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek-e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Nagyon pontos a látomás. A látomás első része, ugye itt fejekről, farkakról, tűz, kénkő, jácint, tehát még a színek is a török hadseregnek a színei, ez a kék, vörös, sárga, amit ugye a magyar történelmből is ismerünk, és hogy lefesti ezeknek az iszonyatos előjövetelét, azért miközben lefesti ezt a hosszú csapássorozatot, tehát az 5.-6. trombita szó első jaj, második jaj, valamit hozzátesz a 20. és 21. verse, hogy el ne tévedjünk a történelemben. Csodálatos a Biblia, hogy a Biblia meg akar óvni bennünket attól, hogy a történelem részleteiben el ne tévedjük. Miért engedte meg Isten ezt a hosszan elnyúló csapássorozatot? Miért fenyegette az iszlám, és különösen a török nagyhatalom, miért fenyegette a Balkánt, Magyarországot, Bécset, Németországot, miért volt a Mohácsi vész, miért esett el Budavára, miért írta meg Luther Márton Bécs felszabadulása után az erős várami Istenünket, miért rettegett az egész Európa a törököktől, miért volt évszázadokra nyúlóan Európa izgalomban, izgatottságban, miért engedte meg ezt az Istent? Mert az emberek nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, melyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. Európa bálványimádásban van.
és a bálványimádó kereszténység rosszabb az iszlámnál. Még egyszer mondom, a bálványimádó kereszténység rosszabb az iszlámnál. Isten, mint egy történelmi csapást, figyelmeztetést enged, hogy emberek, hát egy eltorzult vallás nem olyan rossz, mint az eltorzult kereszténység. Az eltorzult kereszténységnél nagyobb rossz nincsen. Ez különben nyilvánvaló, mert minél magasabb rendű valami, és eltorzul, annál nagyobb probléma nincsen. Ha egy nagyon okos ember torzul el, annál nagyobb veszély nincsen. Ha egy nagyon gazdag állam torzul el, annál nagyobb fenyegetettség nincsen. Ez mindig így van. Mennél magasabb rendű valami, és eltorzul, az a világon a legnagyobb veszély. De az emberek mégsem tértek meg az ő gyilkosságaikból, ördöngőségeikből. Tehát Európa bálványimádó, Európa babonás, paráználkodásaikból, európai erkölcs a középkorban. Ma azt mondjuk, hogy a világon ma milyen erkölcsök vannak. Kedves hallgatók, ezeket az erkölcsöket valamikor megalapozták. Akkor alapozták meg, amikor a kereszténységet évszázadokra sútba dobták, a 10 parancsolatot kihajították, a 10 parancsolat 3 részét megváltoztatták, a munka, mint erkölcsi kötelesség, törölték, a megpihenés, mint egy 24 órás erkölcsi kötelezettség, törölték, nevő parancsolat, törölték, lényegleg az egész középkor ölés, háborúság, országokon belül és kívül, paráználkodás, hát igen, csodálatos középkori erkölcs a kolostorokban és a zárdákban, ahol gyermektemetőket fedeznek fel sorra az azutáni évszázadok, lopások. Szóval ezt az erkölcsöt, amivel most Európa iszonyatos helyen, vagy Afrikában talán tisztább erkölcsök vannak, mint Európában, ez valahonnan kiindult. A középkorból indult ki. A középkornál sötétebb időszaka az emberiség történelmének nincsen, mégpedig azért nincsen, mert iszonyatos hosszú. Hosszú. Tehát évszázadokig, Biblia szerint 13 évszázadig alapozták meg, mi a legrosszabb erkölcs, a szemforgató erkölcs. Adni a szentet, adni a keresztényt, és a színfalak mögött pedig rosszabbul, gonoszabbul élni, mint a pogányok. És ezt eladni kereszténység címén. Hát ennél rosszabb nincsen. Ma sincs rosszabb, és a jövőben sem lesz rosszabb. Szinte azt láthatjuk, hogy egy újabb középkor felé haladunk, megint vallásosság, vallásoskodás, és mögötte pedig ugyanaz a szemforgatás, ugyanaz a torz gondolkodás és erkölcsiség. És itt megáll Jézus Krisztus apokalipszise, a 6. trombita szónál megáll, mert itt következik a két közbeékelés. Elérkezünk a 19. századig. Most már történelmi léptékekkel mérve nagyon kevés idő van hátra. Mi következik be ebben a kevés időben? A két közbeékelés ezt mutatja be. Ebben a nagyon rövid időben, ami most az elmúlt néhány évtized, tehát 16-17 évtized mi következik be, egyrészt az, hogy a középkori torzvallásosságot felváltja egy látszólag ellentétes irányzat, ez az ateizmus, de csak látszólag ellentétes. Az eltorzult vallásosság és az ateizmus ugyanarról a tőről fakad. Csak az eltorzult vallásosság az megjátsza a vallásost, és amögött rejlik a pogányság. Az ateizmus meg nem is foglalkozik ezzel, hogy bármiféle vallásosságot megjátsza, az egy nyers pogányság. Az egyik egy ilyen pogányság és egy ilyen istentagadás, egy rejtett istentagadás, ez egy nyílt istentagadás. Itt is elmondhatnánk, hogy Abbadón és Apollión van a dolgok mögött. Azt mondja Sátán az embereknek, emberek, akartok egy kis torzvallást? Tessék, parancsoljatok. Nem kell már a torzvallást? Tessék, parancsoljatok egy másik dolgot. Adok nektek ateizmust is, ha abba akartok reménykedni, hát tele van az én eszköztáram szebbnél szebb dolgokkal, a ló egyik oldaláról a másik oldalára hajtva az emberiséget, lényegileg a középkor után a nagy francia forradalommal egy nagyon hirtelen átmenettel a középkori vallásosság bástyái ledőlnek látszatra, és Egy új világkorszak indul, az ateizmus világkorszaka, ami persze a lónak a másik oldala. A lónak mind a két oldala ugyanolyan rossz, a torzvallásosság éppen olyan rossz, mint az ateizmus, vagy az ateizmus sem jobb, mint a torzvallásosság. Az ateizmus születése lesz a 11. fejezet témája, de hát erről én nem tudok beszélni, erről külön előadást, másfél órás előadást tartottam, mi az a földindulás, amit szerepel a nagy francia forradalom, melyik az a gonosz város, amelynek az utcáin emberek hevernek, meggyilkolva ugye a forradalmi Párizs, melyik az a 3,5 év, amikor betiltanak minden vallásgyakorlatot a jakobinus diktatúra, mit jelent az, hogy ebben az időszakban meggyalázzák a vallást, a kereszténységet és a Bibliát is. Tulajdonképpen a Bibliát okolják a kereszténység történelmi súlyos tévedéseért. Az egyik legnagyobb történelmi tévedés éppen ez. Nem a Biblia okolható a kereszténység történelmi tévedéseért, éppen a Biblia hiánya okolható azért. De ezt az emberek nem látták. Amikor a 18. században szamár farkára kötötték a Bibliát, és végighajtották Párizs utcáin, és mindenki gúnyolódott a Biblián meg a valláson, vagy Voltairenek a szócikkei, tessenek elolvasni a nagy francia enciklopédiában, hogy teli szájjal nevet azon, hogy a vallás babona, butaság, bugyutaság, maszlag. Ugye az emberek elkövették azt a nagy hibát, hogy a kereszténység történelmi hibáiért és visszaéréseiért a Bibliát tették felelőssé. A kereszténység történelmi hibáiért éppen a Biblia hiánya okolható, hiszen a középkorban nem volt az emberek kezében a Biblia. Nem tudták az emberek megmérni, hogy mitől távolodik el ilyen messzire a kereszténység. Az ateista kultúra mind a mai napig tart, a Biblia szerint tartani is fog a világ végéig, azzal együtt, hogy az ateista kultúrára most a ló másik oldala így rárakódik, és alul megmarad a masszív ateizmus, és fölül pedig ide költözik a hamis vallásosság. Ez a mai kultúra. Az emberek lényegükben materialisták és ateisták, ugyanakkor azt gondolják, hogy ha már a politikában ilyen nagy változások következtek be, azért meg kell játszani a vallásosat, mert eddig balról fújt a szél, de most jobbról fúj a szél. Most ez a kétszeres hazugság halmaz. Az ateizmus, és utána a második réteg a hamis vallásosság, ez egy borzalmas kultúrát eredményez, és ez a kultúra, amiben most vagyunk. Ez ugyanolyan, mint amikor az 50-es években azt mondta Rákosi Mátyás, hogy a kisvasutakat fel kell töltenünk, és majd krumplit fogunk ott termeszteni. Megmaradt a kisvasút is, rájött a krumpli ágyás is. És a többit tudjuk, hogy mi történt. Szóval ez a két dolog, hogy lényegileg a világnak az úgynevezett civilizált réteg, az a 20%, ami Amerika, Kanada, Nyugat-Európa, és ebben még mi is benn vagyunk, ez egy ateista, materialista kultúra, hiszen az emberek egy istenséget látnak maguk előtt, a pénzt, az anyagi hasznot és a kényelmet. És erre még rárakódik egy ilyen vallásoskodás, ez lényegileg egy olyan történelmet eredményez, hogy ezzel a fajta elbutulással és elbutítással a világnak arra kijelölt gonosz vezetői azt tesznek, amit akarnak. Hiszen az embereket csak egy valami érdekli, a pénz, a haszon, eszme nincsen, elv nincsen, gondolkodás nincsen. A hamis vallásosságnak annyiban felelnek meg, amennyire meg kell felelni, annak mindenki meg tud felelni. Lényegileg az ember belső értékeinek olyasfajta kilúgozásáról van szó, aminél valóban Heideggernek, a híres kultúrfilozófusnak a gondolata érvényesíthető, aki azt mondja, hogy most már nem emberek, der Mann, hanem das Mannok vannak. Semleges, üres, irányítható, hol erre, hol arra fordítható tehetetlen nagy tömegek, akiknek ha egyszer erről beszélnek, arra hajlanak, arról beszélnek, amarra hajlanak, de Isten nem felejtkezik meg erről a végső soron végképpen kiszipolyozott emberiségről sem. Isten éppen most a konkoly, mert amit most elmondtam, ez a konkoly növekedése. A középkori konkoly után a modern konkoly az ateizmus. De Isten éppen most indítja el a végső időknek a reformációs mozgalmát. Minden reformációnak először az egyházon belül kell bekövetkeznie. Az Isten egyházán, nem a nagy egyházán. A nagy egyházat nem lehet reformálni. A nagy egyház politizál, anyagi érdekek után kapdos, azt reformálni már nem lehet. Abból csak kijönni lehet. Nagyon súlyos válságban van az igazi Krisztushoz vonzódó egyház is. A végidő egyházának a születése, csalódás, keserűség, megrostálás, megtisztulás által ez a Jelenések könyve 10. fejezetének a másik közbeékelt látomásnak a tartalma. Erről is egy külön előadás hangzott itt el, tehát erről sem tudok úgy részletesebben beszélni. Ez a két nagy történelmi közbeékelés, ami lezárja a trombitaszó látomást, de a 7. trombitaszót, mivel itt fogjuk folytatni a következő alkalommal a ma elejtett fonalat, azért felolvasnám, mert a 7. trombitaszó az a mi napjainkról szóló jövendőlés. A 7. trombitaszó így hangzik, Jelenések könyve 11. fejezet 15. versében. Tehát ugye van egy közbeékelés 10. fejezet, 11. fejezet első 14 verse, teljesen szabályos két közbeékelés, és a 11. fejezet 15. versében a 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondták: a világnak országai, ami urunké, és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a 24 vén, aki az Isten előtt ült az ő királyi székében, esett az ő orcájára, és imádta az Istent, ezt mondván: hálát adunk neked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy. Mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, vagyis a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozott az Isten temploma a mennyben, és megláttatott az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lettek villámlások, szózatok, mennydörgések, és földindulás, és jégeső. Röviden csak a kulcs dolgokat adom a kedves hallgató kezébe. Ebben a 7. trombita szóban a legtöbb kijelentés mire nézve esik. Mit említ a legtöbbet? A mennyet. Megnyilatkozott az Isten sátora a mennyben, megláthatott a mennyei szövetség ládája, a mennyben Krisztus már a hatalmát kezéhez vette. Tehát azt mondja itt a 7. trombita szó, hogy a földi történelem egyre iszonyatosabb. És az emberek talán hajlamosak azt gondolni, hogy itt egy akkora káosz van már, itt a történelem meg a politika címén egy akkora zűrzavar van, hogy ezen már elnézést kérek, de így mondják az emberek, hogy már maga a jó Isten sem tud úrrá lenni. Ezt Pirinszki János a Jelenések 8-7 című versében így fejezte ki, hogy látja Isten, nincs mód szabadulni a látomásból. Tehát minthogyha az Isten is azt látna, hogy az emberiség annyira összezagyválta a történelmét, és akkora zűrzavar támasztott, hogy ezen már az Isten sem tud úrrá lenni. De a Biblia azt mondja, hogy ennek az ellenkezője az igaz. Az Isten nagyon is kézben tartja az eseményeket. Hogyan is tartja kézbe? Úgy tartja kézbe, hogy Isten világosan látja, hogy az emberiség már túl sok időt nem tud itt ezen a földön megérni, mert nem képes rá. Nem képes rá. Sem az egyes emberek, sem országok, nemzetek, egyszerűen a föld a vég vonaglásában fetreng. És ezért Isten elindítja a végső eseményeket úgy, hogy elkezdi a mennyben, mondom a menny a központ, elkezdi a mennyben az ítéletet, eljött a halottak ideje. Mely halottak ideje? Nyilvánvalóan, hogy az igazak ideje, hiszen a Biblia más iratai mondják, hogy Jézus második eljövetel előtt Krisztus elkezdi megítélni azokat, akik igaz módon éltek, hogy amikor Krisztus eljön, ezeket fel is tudja támasztani. feltámasztani csak ítélet után lehet. Tehát eljött a halottak ideje, hogy megítéltessenek. Megláthatod az Isten szövetségének ládája a mennyben. A te nagy hatalmadat kezedhez vette. Tehát számomra ez a Bibliának az egyik legcsodálatosabb kijelentése. Erről külön egy előadást tartottam a televíziós sorozatban valamilyen címmel, hogy Isten és a hatalom. Ugye Isten és ember között nagyon sok különbség van, lényegbevágó különbség, de az egyik leglényegbevágóbb különbség, hogy Isten hogy viszonyul a hatalomhoz. Isten a Biblia szerint akkor szerezte meg a föld feletti hatalmat, amikor Krisztus képes volt meghalni minden emberért. Ezért mondja Máté 28. fejezete 18. versében Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt a golgotai áldozata után mondja. Isten úgy váltja meg az emberiséget, hogy az emberiség bűnadósságát magára veszi, az emberek bűneiért maga hal meg, hogy az emberek fölocsodjanak, hogy mi az, hogy bűn, meg hogy a bűntelen Isten meghal az én bűneimért. Amikor Jézus meghalt a Golgotán, és utána Isten feltámasztotta, azután mondhatta Jézus, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. De most jön a fontos dolog. Még talán az előzőnél is fontosabb, bár annál kevésbé fontos, annál inkább fontos dolog szinte nincsen Krisztus halálánál megváltó áldozatán, de azért mondom, hogy talán még nagyobb dolog, mert Jézusnak adatot minden hatalom menjen és földön, de Jézus mégse vette magához a hatalmát. Megkapta a hatalmat, de nem vette magához a hatalmát. Itt mondja a 7. trombita szónál a Biblia, hogy a te nagy hatalmadat most kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. Mikor veszi Isten magához a hatalmát? Krisztus mikor veszi magához a hatalmát? Az Isten nem gyönyörködik a hatalomban egy személyben, meg az Isten nem kérkedik a hatalommal, pedig ha valaki kérkedhetne a hatalommal, akkor egy valaki biztos, hogy ezzel büszkélkedhetne az Isten. De Isten ennek ellenére, hogy ő teremtett, fenntart, megvált, mégsem kérkedik a hatalommal, hanem hogy Isten arra vár, hogy mikor oszthatja meg a hatalmát. Mikor támaszthatja fel majd azokat az embereket, akik az életet nem a hatalomért élték, hanem a szeretetért és az igazságért élték. És amikor Jézus elkezdi az ítéletet, az igazak fölötti ítéletet, ez a Biblia szerint az, hogy Krisztus magához veszi a hatalmát. Visszaítéli az életet Ádámnak, Évának, Noénak, Mózesnek, Dávidnak, mindazoknak a névvel nevezhető, vagy névvel nem nevezhető embereknek, akik az életet azért élték, mert szeretni akartak másokat, és nem legázolni, félreszorítani másokat. És az igazság mozgatta a hatalmukat, és nem a hatalom szabta meg az igazságukat. Ez a különbség ember és ember között. Ezeknek vissza fogja adni az életet. A hatalmat Krisztus már kézbe vette, ezt jó, hogyha tudjuk. A hatalmát Krisztus már kézbe vette. Ez a második fokozat. Tehát először adatot neki, az ítélet kezdetén kézbe vette, ez az 1840-es évek eleje. Erre egy másik profécia is vonatkozik, a 2300 éves profécia, ami 1844-ben jár le, és amit visszaidéz a Jelenések könyve 10. fejezete. Ezután erre esküszik meg Jézus a Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy több idő nincs. Tehát most mi az emberi történelem végső idejében élünk szó szerint, ezután több történelmi időszak nincs. Most már Krisztus kezében van a hatalom, mert elkezdte az ítéletet a mennyben, és a harmadik szakasz, amikor Krisztus eljön, akkor fogja érvényesíteni a hatalmát. Tessenek figyelni! Valaki erkölcsi jogot kap a hatalom gyakorlására, megosztja másokkal is a hatalmat, akik az életet a szeretetre és az igazságra akarják felhasználni, és amikor befejezi az ítéletet és eljön, akkor visszaadja az életet az eddig meghalt igazaknak, és akik élve érik meg a második eljövetelét, azokat is elváltoztatja a mennyei dicsőségre, és így Krisztussal lesznek majd azok, akik eddig meghaltak, de a szeretet törvényét tartották igaz törvénynek, akik ma élnek, és az egyre önzőbbé váló világban ennek ellenére a szeretet törvényét tartják,
meghatározó törvénynek, akkor Krisztus az eljövetelével majd érvényesíti a hatalmát, és elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják. Ez is benne van. Életet ad azoknak, akik élni akarnak, építeni, szeretni akarnak, viszont Krisztus nem adhat életet azoknak, akik pusztítani akarnak. Vagy építő leszünk, vagy pusztító leszünk. Ez a két megoldás. Vagy adunk, vagy állandóan azon gondolkozunk, hogy mit tudunk kihasítani ebből a világból, vagy Isten törvénye szerint élünk, vagy pedig Isten törvényével szemben az Abbadón és Apollión, vagyis vesztő törvénye szerint élünk. Az Isten törvénye körül forgott az egész világtörténelem, hiszen Sátán azt mondta, hogy Isten törvénye szerint nem lehet élni, szeretet szerint nem lehet élni, az egy mese, mindenki jobb, hogyha önző marad, és egyre inkább önző lesz. Krisztus pedig bizonyítani fogja, hogy csak a szeretet, csak az önzetlenség törvénye szerint lehet igazán élni, és azoknak az embereknek vissza fogja adni az életet. Most már teljesen közel jöttünk a mikorunkhoz, tehát történelmi léptékben is az elmúlt másfél évszázadon belülre kerültünk. A Biblia utolsó negyedik látomássorozata, Jelenések könyve 12. és 19. fejezete között, ahogy tessenek megnézni, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 8 fejezet. Csupán 8 fejezet fog beszélni a mikorunkról. Soha ennyi fejezet nem beszélt egykorról sem. Két fejezet van a levelekről 2000 évre, három fejezet, négy fejezet van hét pecsétről 2000 évre, trombita szó látomása csak egy 1600 éves, van róla három fejezet. Aki azt mondja, hogy a mikorunkról Isten nem emlékezik meg, és valaki azt mondja, hogy ő várja, hogy most Isten majd mit fog kinyilatkoztatni, mert hát oly sok látnok van a mai világban, és oly sokan kaphatnak proféciát, azokra azt mondom, hogy ma is kaphatnak, és egyre inkább kapnak látomásokat és álmokat majd az Isten választottai, de csak olyanokat kaphatnak, amelyek megegyeznek ezzel a nyolc látomással, ami a mikorunkra vonatkozik. Erről a nyolc látomásról, illetve ennek a bevezető látomásáról fogok majd két hét múlva beszélni.